ül az ág, beleőszül pár levele. Latin mód, mégis nyarat remélek, itt a tavaszra vérbükkös ősz jön. Tiszta bort iszom, nem vagyok részeg, bírom én, győzöm. De nem latin már bennem az ének, itt a nép sírva fogan, s mulat. Sej valahonnan, ma is elkések, kocsisom tüzes lovat, kocsiba elől-hátul fogat. Miért ezt a versét választottam, hogy bevezető felolvassam? Azért, mert ez a Kis Benedek teljes költői személyiségét valamilyen módon tükrözi, költői módon természetesen. Ő eredetileg, amikor fiatal kezdő költő volt, egy ilyen természetes poéta nátusz tehetséggel volt a Jóistentől megáldva, és úgy annak is indult költőként. De ez a vers, ez már nem egy egyszerű kis poéta nátusznak az alanyi költészete. Ez ugye sokkal több. És itt ezt a belső utat, amit ő bejárt, tulajdonképpen ez a vers összefoglalja, hogy a műveltség, amire szertett az évtizedek során. Hát ugye ő neki Nagy László volt a költői példaképe az egyetemen, azt hiszem őt belőle diplomázott, tehát hogy elmélyülten foglalkozott a példaképe költészetével. És hát ez az elmélyülés, amin keresztül ment a költészet segítségével, ez egy nagyon magas intellektuális tevékenységig jutott. Ez messze túlmutatt egy poéta nátusz tehetségen. Na és hát, hogy egyszerre ugye római is vagyok, meg ez a kis falusi magyar kiskunságból. Ez így benne van ebben a versben és az egész életművében. Ez a kettős műveltség, a természetes népi műveltség és a magas intellektuális európai műveltség. Egyébként ennek a európai műveltségnek köszönhetően foglalkozott műfordításban leginkább bolgár költészettel, és ez ugye nagy jelentőségű, hogy egy kis nép költészetébe mélyül el, és azt emeli föl, és nem mit tudom én, a szomszéd német, vagy a nagy orosz költészet, vagy ilyesmi. Hát tulajdonképpen ő 69-ben jelent meg először könyvalakban a Kilencek antológiájában. És valószínűnek tartom, hogy a Baráti Társasága is a Kilencek költői közül került ki a fiatal éveiben. Na most tudni kell róla, hogy ő tulajdonképpen a nagy tehetsége és költői sikerei ellenére egy nyugis, békés életet élt, és a 80-as években visszatért a falusias élethez, a gazdálkodáshoz, és szőlészettel egészítette ki az irodalmi jövedelmét, borászattal. És hát értett is a borászathoz. Tehát amikor a versbe a bort említi, az nem egyszerűen csak azért, mert Petőfi is emlegette a bort, mert Petőfi csak emlegette a bort. Nem is itta, csak emlegette. Na, Kis Benedek ő borász szőlész is volt azon kívül, hogy tudta is, hogy mi a jó bor, és hogyan kell inni.
És hát nagyon széles pályán mozgott, mert ugye ő gyerekverseket is írt.
Igen, igen. A nagyfokú játékossága miatt a formakészsége az nagyon könnyed volt, és természetes módon tudta a nyelvet formálni, és ezért jó volt gyermekköltőnek is, ami tulajdonképpen egyik legnehezebb feladat, mert látszólag tartalmilag sekélyes a gyermekköltészet világa, eléggé tematikailag szűkös mederbe folyik, de ugyanakkor az a formai lazasság és játékosság az mindenképpen próbatétel egy költőnél, és ő ezt a próbát nagyon jól teljesítette.
Mert mondjuk azért Vörös Sándor meg Kányádi óta nem gondoljuk a gyerekversekről sem azt, hogy ez valami meg Tamkos Irató Károly.
Hát mert amilyen költészet ma van, tehát egyszerűen szánalmas és nevetséges ahhoz a költőgenerációhoz képest, aminek az egyik utolsó tagja például Kis Benedek.
És ami miatt a gyerekkő verset is említettem, hogy Azokban a gondolati versekben például, amit te is felolvastál meg, amit én is választottam, ötvözi azt a nagyon komoly gondolatiságot egy nagyon tiszta, egyszerű, érthető nyelvezettel, ami nagyon sokszor elveszik a mai költészetben. Tehát nem akarja a bal kezével megérinteni a jobb fülét, hanem egész egyszerűen csak mesél nekünk, és olyan egyszerűen, hogy el tudsz gondolkodni.
Nyitott. Hát halvány nyoma sincs annak a mesterkéltségnek, ami a posztmodern óta uralkodik az irodalmon, a posztmodern halála után is teszem hozzá. Tehát már régen tudja minden egykori posztmodern, hogy vége a posztmodernnek, továbbra is ugyanolyan mesterkélt maradt. Csak legfeljebb más témákat választ.
Mi az, ami miatt téged megfogott, kis Benedek, amikor találkoztál vele?
Ez a természetes közvetlenség, ami intellektussal párosul, ez. Így egy mondatban összefoglalva. Mert hogy én ugyan vidéki voltam, de városi, nem voltam falusi. Én ezért nem annyira rajongtam önmagában a népies attitűdből születő költészetért. Nekem mindenképpen intellektuális költészet kellett már fiatal koromban is, hogy így elnyerje a tetszésemet. De ugyanakkor pedig kellett a közvetlen természetesség is, mert egy kisvároson, bár nem olyan ez a közvetlen természetesség, mint falun, azért sokkal erősebb, mint egy nagyvárosban, ahol már csak ismeretlenek, akik tőle idegenedve mozgunk, és... Na, szóval, hogy ez az emberi hozzáállás, ami megjelent a verseiben, minden átétel nélkül. Tehát, hogy ő, ha valakiről lehet mondani, hogy őszinte költő, ő az. Tehát nagyon nem tartom egyébként erénynek önmagában az őszintességet, hiszen a költészet az művi, úgymond, tehát, hogy fikciós is lehet, ami szóra mind úgymond hazugság, ha a realitást akarjuk számon kérni a költőn. Tehát, hogy valójában a jó költészet az őszintén hazudozás, ha úgy tetszik. Tehát, hogy kitalációk a költészet. Semmi olyan fajta dokumentarista realizmust, mint a prózán, nem érdemes a költészeten számon kérni. Még akkor sem, hogyha vannak alanyi motivumai. Hát ebben jó volt a kis Benedek nagyon, hogy ezt a természetes őszinte könnyedséget magas intellektussal párosítva, úgyhogy az egy intellektuális élmény is volt. Koncentrálni kellett, figyelni kellett a versei olvasása közben. Az nem csak olyan, mint egy háttérzene, hanem hogy... mindig gondolkodásra késztetett.
Köszönöm szépen Grausz Tivadar költőnek, hogy itt volt velünk, és emlékezett kis Benedekre. Minek nekem már a távolságok? Minek nekem már a tér? Csak a jövő idő hibázik négyszög szobám peremén, ahol szemem a múltban ázik. Minek nekem a távolságok, kilométerek, határkövek, mikor én székemből messzebb látok, s logikám végtelen időket követ. De a holnap, a másnapi holnap, ki tudja, megadatik-e még. Vághatok-e neki ezer dolgomnak, míg tartozásként törnek elém? Jaj, mert sok még az én adóságom, mit csak a jövőmmel törleszthetek. S tudom a véget, ha nem is várom, és addig, ahogy Isten engedi, teszek még. Valamit teszek. Minek nekem már a tér? Csak a még eljövő holnap hibádzik, míg az lehetek, ki voltam. Az én, ki helyett nem jöhet már soha egy ugyanolyan másik.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds house of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Egy nagyon mély filmet szeretnék most a figyelmükbe ajánlani, ami tulajdonképpen egyrészt film, másrészt pedig egy beszélgetés, mert hogy én ezt az egész filmet, amikor néztem, úgy éltem meg, mint hogyha beszélgetnék a Dalai Lámával, mert hozzám szól. November 6-ától látható a mozikban a Dalai Láma a Boldogság tanítása című film, és ez gyakorlatilag a Dalai Láma utolsó filmes megszólalása. Szól van arról, hogy mi a mi felelősségünk a világban, illetve hogy kell viszonyulnunk, hogy kellene viszonyulnunk egymáshoz, és még nagyon sok minden másról. De hogy kerül ez a film a mozikba? Hát erről fogom most kérdezni Sümegi Klaudia producert, aki a Dalai Láma a Boldogság tanítása című filmet forgalmazó Juno 11-nek a vezetője. Szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm a hallgatókat.
Hogy jutott önökhöz a film? Mert nyilván azért ahhoz, hogy ezt Magyarországon láthassuk, ennek azért be kellett járnia egy utat.
Így van, mi ugye forgalmazóként részt szoktunk venni a nagyobb szakmai vásárokon, és ez így történt az idei évben is. Berlinben találkoztam a Dalai Láma Boldogság tanítása című filmmel, vagy ahogy az angol címén láttuk, The Wisdom of Happiness című filmmel, ami egy svájci-amerikai koprodukció, és már a plakát alapján úgy éreztem, hogy erre valószínűleg nagy szüksége van az emberiségnek, így a magyaroknak is.
Ugye ez a film eredeti, az Richard Gere filmszínész producerségével jött létre, aki nagyon régóta, tudjuk, hogy buddhista, a Dalai Láma egyik tanítványa, és ez a film gyakorlatilag azzal indul, hogy megszólít, és azt mondja, hogy még mielőtt elkezdesz bármit csinálni, egy kicsit merülj el saját magadban. Figyeld a lélegzetedet, szóval ne állj neki így, ne ugorjál bele, mint ahogy általában mindenbe beleugrunk, és akkor egyik dologból ugrunk a másikba, hanem csak szépen csendben. Tehát, hogy mire odaérünk, hogy elkezdődik a film, addigra tényleg ott vagyunk. És ez egy nagyon furcsa dolog, és itt kezdődik a beszélgetés, mert én egész idő alatt úgy éreztem magam, miközben néztem a filmet, mintha beszélgetnénk.
Így van, és örülök, hogy ilyen mély hatással volt rád is ez a része. Egyébként ez fontos megjegyezni, hogy a filmet megelőző elmélyedés és légzőgyakorlat az alapvetően a mi forgalmazói meglepetésünk, amit a film elé szerkesztettünk, annak érdekében, hogy a hétköznapok forgatagából egy picit le tudjuk csillapítani az elménket, mielőtt elkezdjük figyelni a láma szavait. De nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy ezt nagyon jól fogadják a nézők. És igen, ahogy említetted, Richard Gere az egyik producere a filmnek, egyébként Barbara Miller, svájci rendező a rendezője, és Barbara Millernek is már gyerekkora óta élete része volt a Dalai Láma összes tanítás az édesanyja révén. és Richard Gere, aki pedig valóban évtizedek óta a buddhizmus követője és a Dalai Lámának jó barátja, ő pedig hát zászlajára tűzte már évtizedekkel ezelőtt a tanítások népszerűsítét, illetve ugye komoly aktivista munkát is végez a tibeti ügyekkel kapcsolatban. Úgyhogy mi is megkerestük az alkotókat, és így Richard Gere-től is volt szerencsénk kérni egy személyes üzenetet a magyar nézők számára.
Igen, és ez az üzenet egyébként nagyon szép, amit itt lehet is olvasni, hogy a film hozzájárul ahhoz, hogy határokon átívelően jusson el a szeretet, az együttérzés, a béke, az egység és az erőszakmentes élet fontossága és üzenete a nézőkhöz. Tehát, hogy ez valóban egy hihetetlenül békés film. És azt gondolom, hogy mindamellett, hogy csodálatos képek vannak benne, és ezek a képek, ezek nem mindig ez a süt a nap és boldogok vagyunk, hanem látjuk, hogy mit teszünk a világokkal, és mit tettünk a világunkkal. Mindennek ellenére egy nagyon erős pozitív üzenete van azzal, hogy azt mondja, hogy még mindig a kezünkben van a megoldás, és még mindig tehetünk, és mindannyian, minden ember egyes felelőssége, hogy milyen lesz a holnapi napunk.
Így van. És szerintem ez egy valójában egy felszabadító üzenet is, hogy bizonyos szempontból a sorsunk olyan értelemben a kezünkben van, hogy azt mindig megválaszthatjuk, hogy hogyan cselekszünk. Nyilvánvalóan erre most már gyakorlatok, podcastok, önsegítőkönyvek, szakemberek hada áll rendelkezésre, hogy az ember rátaláljon arra az útra, ami neki működik, és nyilván ez nem megy varázsütésre, de szerintem is egy nagyon, nagyon szép és nagyon érthető és egyszerű üzenet az, amit a Dalai Láma közvetít. És egyébként a Richard Gere üzenetben is viszont hallhatjuk, és nagyon ajánlom a hallgatóknak is, hogy nézzék meg akár YouTube-on, akár a Facebook oldalainkon ezt a videót, mert nagyon önazonos, ahogy a filmszínész beszél erről a témáról. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon lélekemelő gondolat és üzenet, ami igazából fontos is volt számunkra, hogy valamilyen formában eljusson a magyarokhoz, pláne így a nagyon, hogy mondjam, zűrzavaros időszakban és a feszített közhangulatban. Úgyhogy bízunk benne, hogy visz egy kis fényt így a sötétségbe.
És hát amiről még szerintem beszéljünk egy pár szót, az a magyar alámondás, mert hogy egészen gyönyörű Pap János alámondása.
Igen, nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ráesett a választás. Tényleg elképesztően komoly átéléssel. Nyilván egy profi szinkronszínészről van szó, de mégis itt nagyon fontos volt, hogy az a fajta átélés és az a fajta nyugalom, amit a Dalai Láma személye és szavai közvetítenek, az valahogy érezhető legyen. Ugye mivel hangalámondás, így halljuk a Dalai Láma szavait is a háttérben halkan, és azt gondolom, hogy Pap Jánosról végül utólag megtudtuk, hogy nagyon komoly érdeklődése van a keleti tanok iránt, a buddhizmusnak is nagy tisztelője, illetve volt szerencséje, hát kvázi ilyen szakmai úton részt venni korábban, úgyhogy összeállt nekünk is a kép, hogy honnan eredeztethető az, hogy ő ennyire szuperül tudta belehelyezni magát a Dalai Láma karakterébe.
És hát különben is fantasztikus orgánuma van, ugye, mint azt tudjuk, hát, hogyha ez már önmagában egy megnyúlvás őt hallgatni. A filmet egyébként meg lehet nézni hangalámondásos verzióban és feliratosan is.
Így van. Így van, országszerte a mozikban. A nyitó étvégét követően olyan nagy volt az érdeklődés, szinte teltházzal ment minden előadásunk, hogy most a második hétre sokkal több városban és sokkal több előadásszámba vették fel a mozika filmet a műsoraikra. Ennek mi nagyon-nagyon örülünk. Ami nekem külön öröm, hogy nem csak a fővárosban, hanem a vidéki nagyvárosokban és kisebb városokban, Jászberénytől Békés Csabán át, mindenhol nagyon-nagyon komoly létszámmal nézik a filmet, úgyhogy nekem ez arra is egy ilyen visszajelzés volt, hogy sokszor az, amit így gondolunk, hogy csak bizonyos típusú filmekre van érdeklődés, ez mennyire nem igaz, és hogy mennyire nem látunk bele az emberek szívébe, hogy mi mindenre vágyódnak, hogy milyen reményteliek, és hogy mennyire éheznek arra, hogy valami pozitív, megerősítő és reményteljes üzenetet halljanak. Úgyhogy nekem ez abszolút bizakodással ad okot, hogy azért mi magyarok szívemberek vagyunk, és igenis nyitottak vagyunk az ilyen üzenetekre.
Igen, mondd, ezt akartam kérdezni, hogy tudjuk, hogy a Dalai Láma nagyon népszerű, de hogy a mozik mennyire voltak erre nyitottak, hát akkor látjuk, hogy az első tapasztalatok után azért szélesebbre tárták a kapukat.
Igen, az elején nagyon bizonytalanok voltak, kicsit meg voltak rémülve, hogy mégiscsak egy dokumentumfilm, mégiscsak úgy tűnik, mintha ez egy vallásos dolog lenne, de hát nagyon hamar tulajdonképpen a nézők visszajelezték. Tehát az, amikor egy mozi pénztárnál a nézők érdeklődnek, hogy hol van ez a film, mert ők hallottak róla, és látják, hogy nem látják a műsorot, akkor annál nincsen jobb. Tehát, hogy amikor maga a néző kéri be a filmet egy moziba, az szerintem a lehető legjobb dolog, ami egy filmmel történhet.
És hát most már látható a mozikban, és csak meg kell keresni a legközelebbi mozit, a Dalai Láma a Boldogság Tanítása című film. Lehet választani, hogy a feliratos vagy a hangalámondásos változatot szeretni megnézni a néző, és azt gondolom, hogy aki jön a moziból, az úgy fogja érezni magát, hogy egy kicsit megújult szellemileg, megújult lelkileg, és rengeteg új gondolattal fog gazdagodni. És én nagyon szépen köszönöm Sümegi Klaudiának, aki a film producere, illetve a Juno 11 forgalmazó társaság egyik vezetője, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen én is a hallgatóknak.
Neked vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell, neked rangos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sírós, neked sikkes, nekem kínos, neked éles, nekem édes, lehet éppen ugyanaz. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret, ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki másnak még érték lehet. Neked zöldre, nekem kékre, neked földre, nekem égre, neked jobbra, nekem balra, lehet éppen ugyanaz. Neked itt kell, nekem máskor, neked este, nekem máskor, neked így kell, nekem úgy kell, ez a baj, és ez a jó. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret, ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki másnak még érték lehet. Neked számít, aki ámít, nekem szépít, aki épít, neked kényszer, nekem játék, lehet éppen ugyanaz. Neked így szép, nekem úgy szép, neked így jó, nekem úgy jó, s fogadok, hogy olyan is van, aki másképp szereti. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret, ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki másnak még érték lehet.
Köszönöm, hogy velünk voltak, és ne feledjék el, hogy most már elindult az 1%-os időszak. Mindenképpen rendelkezzenek a 2x1%-ukról, mert hogy ez a 2x1% az az, ami egészen bizonyosan, hogy tudják, hogy mire fordítják. Hogyha nekünk adják az 1%-unkat, akkor azzal a működésünket segítik, amire egyébként most nekünk nagyon nagy szükségünk van. Az 1%-ukból remek műsorokat tudunk önöknek készíteni. Az adószámunk 180, 480, 23, kötőjel 1, kötőjel 43. Természetesen ezt most így nehéz megjegyezni, de hogyha fölmennek a Facebook oldalunkra, vagy a civilradio.hu-ra, akkor természetesen ott azonnal megtalálják. Szóval ne feledjék, rendelkezzenek az 1%-ukról. Köszönjük! Yeah, no.
És ezen a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggeli, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.